Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Nap és pajzs az Úristen, boldog, aki benne bízik. Sóvárok, sőt, eped az én lelkem az Úr házáért. Szívem és testem újjong az élő Isten felé. Boldog az, akinek ereje Te vagy, Istenem, akinek szívében a Te utaid vannak. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Bűnökkel terhelten járulok eléd, irgalmas Istenem. Vétkeztem parancsolataid ellen, és megvetettem kegyelmedet, pedig irgalmadra szorulok. Kérlek, add nekem újjáteremtő szent lelkedet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Mindenható örök Isten, növeld bennünk a hitet, a reménységet és a szeretetet, hogy embertársaink javát szolgálva tetszésed szerint éljünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találhatjuk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelének 8. fejezetében, a 8. fejezet 6. versétől a 11. versig a következőképpen. A test törekvése halál, a lélek törekvése pedig élet és békesség, mint hogy a test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni. Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint, ha Isten lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lélek által. Isten megszólító üzenetére válaszképpen valljuk meg hitünket, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg az alapige, az igehirdetés alapjául szolgáló ígét a mai napra, Szent Háromság utáni 14. vasárnapra rendelt óegyházi evangéliumot, úgy, amint azt megírva találhatjuk a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 17. fejezetében, a fejezet 11. versétől a 19. versig a következőképpen. Amikor Jézus útban volt Jeruzsálem felé, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Amen. Keresztény testvéreim, milyen ismerős Jézusnak ez a mondata: kelj fel, menj el, hited megtartott téged. Ismerősen cseng, mert nem az első alkalom, hogy Jézus ezeket a szavakat mondja egy általa meggyógyított, betegségből megszabadított embernek. Ez alkalommal is gyógyítással van összefüggésben a most elhangzott kijelentés. Jézus a felolvasott ige szerint 10 leprás embert gyógyít meg, útban Jeruzsálem felé, Samária és Galilea határán. Ebben a faluban, ebben a határmenti faluban 10 leprás férfi jön vele szembe. Feltételezem, testvéreim, hogy a legtöbben tisztában vagytok azzal, hogy milyen rettenetes betegségről van szó. Jézus korában nagyon gyakori és elterjedt betegség volt ez, de talán a legborzalmasabb is. Az ilyen betegségben szenvedő ember lassú halálra van ítélve, lassú halállal kell, hogy megküzdjön, tehetetlenül. Végig kell néznie, hogyan sorvadnak, száradnak, vagy rothadnak le különböző testrészei. És ez a borzalom még mind nem elég. A mózesi törvények az ilyen betegségben szenvedők számára előírják azt is, hogy a táboron kívül, az emberi településeken kívül éljék le hátralevő életüket, mert a lepra vagy a poklosság tisztátalan, és tisztátalanná teszi, megfertőzi a környezetet is. Ezeknek az embereknek kerülniük kell minden emberi közösséget, minden emberi közösséggel való érintkezést. A mózesi törvények még azt is előírják, hogy ha szembe jön velük valaki, azt kell kiáltozniuk a közeledő felé, hogy tisztátalan, tisztátalan, hogy az érkező, a szembejövő még idejében, nagy évben kikerülhesse őket. Testvéreim, képzeljük csak néhány pillanatra magunkat ezeknek a beteg embereknek a helyébe. Nem elég, hogy nyavajájuk gyógyíthatatlan, utálatos, de nyomorúságukkal teljesen egyedül állnak szembe, kirekesztve szeretteik, embertársaik közösségéből, közelségéből. Bizonyára tudjátok, hogy a magány még az egészséges embereket is megviseli sokszor, hát még a nyomorúságban szenvedőket. Ez a 10 leprás férfi meglátja az úton közeledő Jézust, és ahelyett, hogy a törvény által előírt szót kiáltanák felé, tisztátalan, tisztátalan, ezek az emberek, mint egy megszegve a mózesi törvényt, könyörögnek Jézusnak, a Mesternek. Ezekről az emberekről mindenki lemondott már. Sokan talán ki is törölték nevüket az élők sorából. Minden valószínűség szerint ez a 10 leprás is leszámolt magában az élettel. De van még egy utolsó lehetőség. Hát ha Jézus, hát ha ez a sokak által csodált tanító, mester és sokakat meggyógyító orvos, hát ha ő mégis tud segíteni. Ugye ismerős ez a gondolkodásmód. Az orvosok már kimondták a végső szót, gyógyíthatatlan. A család, a közvetlen környezet beletörődött a megváltoztathatatlanba, a megfordíthatatlanba. Maradt azonban még egy utolsó eshetőség. Hát, ha Isten mást mond. Hát, ha Jézus Krisztus velem, velünk is csodát tesz. Igen, testvéreim, sajnos mi legtöbbször csak végső elkeseredésünkben vagyunk kíváncsiak Jézus gyógyító hatalmára. Csak végső elkeseredésünkben akarunk Jézustól valami mást hallani, mint amit az orvosok sorra kijelentettek már. Vajon mi lehet ennek a magatartásnak a magyarázata? A válasz minden bizonnyal hitetlenségünkben, bizalmatlanságunkban rejlik. Nem merünk teljes mértékben Istenre hagyatkozni. Ennek a 10 beteg embernek volt hite és bizalma. Felrúgva a mózesi törvény előírásait, könyörögnek Jézusnak. Jézus gyógymódja, ha lehet a történtek alapján ezt gyógyításnak nevezni, tehát Jézus gyógymódja nagyon sajátos. Nincs kézrátétel, nincs nyálas ujjal való érintés, mint a süketnéma esetében. Jézus egyszerűen elküldi ezeket a leprás embereket a paphoz, aki akkoriban az egészség, a tisztaság őre is volt. A pap döntötte el, ki az, aki meggyógyult, és újra az Úr színe elé járulhat. A legcsodálatosabb ebben az epizódban az, hogy a betegek nem néznek Jézusra értetlenkedve, nem akadékoskodnak, nem tudálékoskodnak, hanem szó nélkül engedelmeskednek Jézusnak. És megtörténik a csoda. A tisztátalan, számkivetett, nyomorult emberek, mire a paphoz érnek, meggyógyulnak, megtisztulnak. Újra a társadalom befogadottjai, tagjai lehetnek, környezetükkel egyenértékűekké válnak. A halálra ítélt kegyelmet nyert. A halálra ítéltek kegyelmet kaptak. Eddig a pontig egészen felemelő ez a történet. A következő mondatok azonban annál kellemetlenebbek, annál elszomorítóbbak. A 10 most már gyógyult ember közül csupán egy megy vissza hálát adni Jézusnak. Az az egy pedig idegen volt, vagyis samáriai. Vajon miért tartotta fontosnak Lukács evangélista kihangsúlyozni ebben a történetben azt, hogy az az egy ember samaritánus volt, hogy csak az idegen ment vissza hálát adni Jézusnak. Egyedül ő, a samaritánus ismerte fel Jézusban az Urat, azt az Urat, aki Úr betegség és halál felett is. Ezt az Úrnak kiáró hódolatot pedig azzal fejezi ki, hogy leborul Jézus előtt, Jézus lába elé veti magát. A samaritánusok a zsidók szemében az ország fekete bárányai voltak. A babiloni fogságba vitel után Izrael és Júda területére a környező országok népeit, a pogányokat telepítették be. Az otthon maradt zsidóság, az akkori társadalom nincstelenei voltak, a szegények. Ezekkel a pogányokkal éltek együtt, és jobb híján velük kötöttek házasságot is. Ez pedig szükségszerűen maga után vonta kultúrájuk, vallásuk keveredését is. Vallásos szertartásaikat már nem a központi istentiszteleti helyen, Jeruzsálemben végezték, hanem Samária területén. A fogságból hazatérő hithű zsidók ezt a keverék népet tisztátalannak tartották, megvetették, semmiféle közösséget nem vállaltak velük. És ezzel állt egyenes arányban a samaritánusok zsidókkal szemben táplált érzelmei is, hiszen gondoljunk vissza a történetre, amikor Jézus tanítványaival együtt Samárián megy keresztül, és éjjeli szállást szeretne magának és tanítványainak, akkor a szállást csináló tanítványokat elűzik a tanítványok. És nem csak a tanítványokat utasította el ez a közösség, hanem magát Jézust is. Azonban Jézus érdekes módon nem mond le a samaritánusokról. Szóba áll velük újra meg újra, tanítja őket. Példaként állítja a zsidók, a választott nép elé, gyógyítja őket, ahogyan ezt mai igénk alapján is hallhattuk. Lukács evangélista a samaritánus említésével azt is el akarja mondani nekünk, hogy a betegség, a nyomorúság nem ismer szociális határokat, nem ismer nemzetiségek közötti különbséget. Egyformán sújt mindenkit, minden társadalmi rendhez, ranghoz tartozót, vagy nemzetiségűt. De ahogyan a betegség nem ismer határokat, ugyanúgy Isten szabadító kegyelmesen tesz különbséget ember és ember között. Jézus csalódottan áll szemben a hálátadó samaritánussal. Hol van a másik 9, akik szintén meggyógyultak? Régi igazság, hogy az emberek mindig jobban tudtak és tudnak sírni a sírókkal, mint örvendezni az örvendezőkkel. A 10 leprás jól egymásra talált nyomorúsága idején, de amikor sírásuk nevetésre fordult, ment ki a maga útján tovább. Többé nem érdekelte és nem érdekli a másikkal, mi történt, mi történik. A legtöbben úgy vélik, az örvendezőnek nincs szüksége társakra, akikkel együtt örülhessen. Pedig ez nem így van. Az öröm is olyan, amit érdemes és jó megosztani másokkal. De mi is történhetett azzal a másik 9 emberrel, akik a feljegyzés hiány minden valószínűség szerint zsidók lehettek, tehát a választott nép fiai. Ők nem tartották fontosnak visszamenni és megköszönni a gyógyítást. A választott nép fiai természetesnek tartották, hogy őket Jézus megszabadította a rettenetes nyomorúságból. Így a hálaadás részükről akár el is maradhat. Vajon mi, testvéreim, hogyan állunk az Isten iránti hálaadással? Vajon mi is megelégszünk azzal a tudattal, hogy a keresztség által Isten gyermekei vagyunk, kiválasztottak, s mindaz, amit naponként magunkénak vallhatunk, a világ legtermészetesebb dolga, hogy a miénk. Vajon érzékeljük-e, tudatában vagyunk-e annak, hogy a puszta létünktől kezdve el a mindennapi betevő falatig, vagy a magunkon hordott ruháig, ami rajtunk van, a család, a felebarátok, akik körülvesznek, mind-mind Istentől kapott ajándékok, amit illik naponként megköszönni. Vajon megtesszük-e ezt? Vagy úgy véljük, ha keresztjén vagyok, megfizetem az egyház fenntartói járulékot, templomba is járok, otthon Bibliát is olvasok, imádkozom is, akkor joggal elvárhatom azt Istentől, hogy fedél legyen a fejem felett, hogy kenyerem legyen, hogy szerető társam legyen, hogy tisztességtudó gyermekeim legyenek, hogy egészségem legyen, és sorolhatnám a végtelenségig az Istentől kapott ajándékok sorát. Adunk-e hálát naponként mindezért Istennek? Ami keresztjén életünknek a hálaadás az egyik alappillére. Hálaadás nélkül elsorvad a mi hitünk. Az a 10 beteg ember hitt, bizalommal fordult Jézushoz segítségért, és hittel indultak el még betegen a paphoz, hogy megmutassák magukat. Azonban csak egyiküknek egy kétszeresen perifériára állított, kétszeresen kitaszított idegennek volt annyi hite, hogy visszamenjen és hálát adjon a rajta esett szabadulásért. Éppen megvetett voltából fakadóan értette meg, hogy mekkora ajándékot kapott Istentől, és hogy ő ezért hálával tartozik. Akkor ott, Samária és Galilea határában meggyógyult 10 leprás ember, de a 10 közül csak egy kapott valami pluszt. Jézus áldással bocsátja el: menj el, hited megtartott téged. Ez az ember hálaadása, Istent dicsőítése nyomán valami sokkal maradandóbbat, értékesebbet kapott, mint az elmaradt 9. Az a 9 meggyógyult ember csak erre az életre gyógyult ki bajából. De ez az egy idegen hálaadásával az üdvösség, az örök élet koronáját is elnyerte. Testvéreim, az örök élet koronája ránk is vár. Jézus Krisztus megváltó kegyelme által, amelynél nagyobb és maradandóbb ajándékot nekünk még soha senki át nem nyújtott. Ezért nem ulasszuk el hálát adni Istentől, Istennek életünk egyetlen napján sem. És az új hét kezdetén induljunk el a zsoltárírő szavait hordozva szívünkben. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Amen. Mennyei Atyánk, jóságodról tanúskodik az egész világ, és gondoskodásod végigkíséri egész életünket. Ne engedd, hogy megszokjuk kegyelmedet, és hálátlanul élvezzük jó téteményeidet. Rázz fel a közömbösségből, és emlékeztess méltatlanságunkra, hogy dicsérjünk jóságodért életünk minden napján, az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Istenünk, Atyánk, imádkozunk mindazért, amire napról napra szükségünk van, kenyérért asztalunkra és jó egészségért, tiszta levegőért, tiszta vízért, tiszta élelemért, szeretetért azoktól, akik szeretnek, bizalomért az emberek között, békességért a földön, boldogságért a jövő nemzedéknek. Add meg mindezt kegyelmesen, Urunk, hallgass meg minket. Imádkozunk ezért az országért, amelyben élünk és dolgozunk, rokonainkért és barátainkért, szomszédainkért és munkatársainkért, életkedvért és örömért minden embernek, bölcsességért és jó akaratért azoknak, akik vezetik népünket és kormányozzák a világot. Imádkozunk azokért, akik jólétben élnek, hogy szívük meg ne keményedjék, hogy minden nap hálát adjanak jóságodért. Imádkozunk segítségért minden szenvedőnek, igazságért az elnyomottaknak, kenyérért az éhezőknek, gyógyulásért a betegeknek, vigasztalásért a szomorkodóknak. Imádkozunk minden ember üdvösségéért, a hívőkért, nem hívőkért és téged keresőkért. Imádkozunk egyházunkért és az egész egyházért, hogy világosságot terjesszen a világban, hogy megvilágítsa az élet útját az emberek előtt. Imádkozunk magunkért, hogy szelídséggel és megtéréssel legyünk mások iránt, hogy Jézus Krisztus lelkülete legyen bennünk, hogy mi legyünk megértők, mert számunkra az út és a világosság Jézus Krisztus. Őt áldjuk és magasztaljuk, amíg élünk. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjátok az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát feléd és adjon néked békességet.